Békesség néktek! Szeretettel köszöntök én is mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében. A Péter tagadásának a történetét hoztam most hozzátok, erről szeretnék beszélni, ezt egy kicsit kifejteni, körüljárni. Márk evangéliuma 14. fejezetéből az 53-as és 54-es verseket, valamint azt követően majd a 66-ostól a 72-es versig terjedő szakaszt, tehát Márk evangéliuma 14. fejezet, 53., 54. versei, és aztán a 66-os verstől a 72. versig olvasom Isten igéjét. Nem tudom, felszoktatok állni, vagy ülve hallgatjátok, vagy hogy legyen? Üljünk, jó. Ha valaki felállt, akkor álljunk fel, jó? Na, én egyébként valahogy előnyben részesítem az állást ilyenkor, mert jó Isten igéjét megtisztelni ezzel is, de a tiszteletünknek nem csak így adhatunk hangot, sőt, baj, ha csak így. Tehát Márk evangéliuma 14:53. Ekkor Jézust a főpapokhoz vitték, és oda gyülekeztek a főpapok, a vének és az írástudók is mindannyian. Péter távolról követte őt, egészen a főpap palotájának udvaráig, és ott ült a szolgákkal, és melegedett a tűznél. 66. verstől. Amikor Péter lent volt az udvaron, arra ment a főpap egyik szolgáló leánya, meglátta a tűznél melegedő Pétert, ránézett és így szólt, te is a názáreti Jézussal voltál. Ő azonban tagadott és azt mondta, nem tudom, nem is értem, mit beszélsz. És kiment az előcsarnokba. A kakas pedig megszólalt. A szolgáló leány ismét meglátta őt, és újra mondta az ott állóknak, ez közülük való, de ő ismét tagadta. Egy kis idő múlva viszont az ott állók mondták Péternek, bizony közülük való vagy, hiszen Galileából való vagy te is. Ekkor ő átkozódni és esküdözni kezdett, nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És nyomban megszólalt a kakas másodszor is. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki, mielőtt a kakas másodszor megszólal, háromszor tagadsz meg engem. És sírásra fakadt. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei édesapánk, hogy bőségesen ellátsz minket a te igéddel, a te szavaddal. Itt van előttünk az írott íge, itt van ez az áldott vasárnap délelőtt, amikor találkozhatunk. És az idézetek a falon, ma reggeli olvasmányunk, az imaórának az igéje a Zsoltárok könyvéből, most Péter tagadása, és még azok az igék, amik előttünk állnak az igehirdetés során, mind-mind alkalmasak arra, Uram, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített, hiszen Isten ihlette a drága igét, és segíts most ihlet alatt hirdetnem, és ihlet alatt hallanunk is. Jézus Krisztus nevében. Amen. Foglaljunk helyet. Tehát szeretném, hogyha ezt a történetet, ezt a bukás történetet megvizsgálnánk most nem csak önmagában, amit felolvastam, hanem előrébb is mennénk, hogy milyen előzményei vannak ennek a Péter tagadásának, és aztán majd, hogy milyen következményei lettek ennek. Először is az Úr Jézus előre látta ezt a bukást, és el is mondja Péternek, meg a tanítványoknak, és Péter és a tanítványok tiltakoznak ezzel szemben. Itt a 14. fejezetben, a 27. verstől ezt olvassuk, akkor így szólt hozzájuk Jézus, mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a juhok. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Péter azt mondta neki, ha mindenki megbotránkozik is, én akkor sem. Jézus így szólt hozzá, bizony mondom neked, te még ma, ezen az éjszakán, mielőtt másodszor megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Ő azonban annál inkább mondta, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanígy beszéltek a többiek is. Valahogy én ebbe a Péter történetbe úgy ráismerek Isten népére. Először saját magamra ismerek rá, azután meg rátok is ismerek. Mert vannak ilyen nagy fogadalmaink, amikor eldöntjük a szívünkben, hogy ezt és ezt meg fogjuk csinálni, azt és azt soha nem fogjuk megcsinálni, és aztán végül ott találjuk magunkat, hogy éppen ellenkezőleg történt. Tehát ez egy nagyon elkeserítő dolog, és sokszor csalódunk magunkban. Az a jó, hogy az Úr Jézus nem csalódik bennünk. Nem azért, mert mindent úgy csinálunk, ahogyan előre ő szerette volna, hanem azért, mert fel van készülve belőlünk. Tehát ő tudja azt, hogy mi fog következni ránk, és őt nem éri meglepetés, hogyha mi elbukunk. Ez kiderül majd a következőkben feltétlenül. De van itt egy nagyon érdekes előzmény, ami rámutat arra, hogy mi volt Péter bukásának az oka. Tehát volt egy lehetősége Péternek és a többi tanítványnak is, hogy megmaradjanak, hogy ne szaladjanak el, hogy felvállalják a Krisztus követést bármi áron. Mire gondolok? Szintén 14. fejezet, 32. verstől így szól a jól ismert történet. Ekkor arra a helyre értek, amelynek neve Gecsemáné, és így szólt a tanítványaihoz, üljetek itt le, amíg imádkozom. Maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, azután rettegni és gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk, szomorú az én lelkem, mint halálig, maradjatok itt és virrasszatok. Egy kissé távolabb ment, a földre borult és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. És így szólt, abbá, atyám, minden lehetséges neked, vedd el tőlem ezt a poharat, mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Amikor visszament, alva találta őket, és így szólt Péterhez, Simon, alszol, nem tudtál egy órát sem virrasztani? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, a lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Egy óriási nagy kijelentése az Úr Jézus Krisztusnak. Elmondja, hogy ő tudja, hogy a lelkünk kész, elmondja, hogy tudja, hogy a testünk erőtelen. Elmondja, hogy tudja, hogy hajlamosak vagyunk a megkísérthetőségre, és azt is tudja, hogy ebben a megkísérthetőségben hogyan kell nekünk ellenállnunk, és elmondja, hogy virrasszatok és imádkozzatok, mert a lélek kész, de a test erőtlen. Az imádság volt a megoldás. Az imádság lett volna a megoldás. Újra elment, és ugyanazokkal a szavakkal imádkozott. Ő kész volt. Ő imádkozott. Ő megtette, ő tudta, hogy mi vár rá. És mindannyiunk életében vannak nehezebb időszakok. Ez akár egy napon belül ki lehet mutatni, melyik volt a legnehezebb perce annak a napnak. Héten belül, egy éven belül, a hívő életeden belül vannak ilyen kimagaslóan nehéz időszakok, amikor az ördög szerte jár keresvénkit elnyeljen, és amikor a bűn az ajtód előtt áll, és rád van vágyódása, szóval a Biblia leleplezi a bűnt, hogy nem te vágysz a bűnre, úgy érzed, de az igazi lényeg, a valóság e mögött az, hogy a bűn vágyik rád. A sátán szeretne téged, akar téged, megkéri a kezedet, odajön és megkörnyékez téged, mint ordító oroszlán. Ez is egy leleplezés, ordító oroszlán. Nem tudom, szoktatok-e természetfilmet nézni? Hát az oroszlánok, amikor becserkészik az áldozatot, akkor nem szoktak ordítani. Mikor jól laktak, és ott vannak a tetem felett, meg már csontig rágták a tetemet, hát akkor már bömbölnek boldogan, hogy de jó tettem ebből a gazellából, de előtte nem. Nesztelenül közelítik meg. És Isten azt mondja a sátánnak, megengedem, hogy megkísérsd őket, de üvöltened kell. Ordító oroszlánként kell szerte járjál, és úgy kell, hogy vadásszál. És akinek van füle a hallásra, az egyből érzi, hogy hát ez nem a báránynak a hangja. Megismer, vagy a hát bárányi, vagy az Isten bárányai, vagy az én pásztorom, pontosabban fogalmazva János 15, ez nem az én pásztoromnak a hangját, én el fogok menni, el fogok menekülni. Tehát ő arra van ítélve, hogy azért hangosan közelítsen meg bennünket, és Jézus tudta, hogy most egy nehéz időszak jön, a sötétségnek az órája. És olyan érdekes, hogy azt mondja Jézus, szomorú az én lelkem, rettegni és gyötrődni kezdett. Tehát azért, ha ez megtörténhetett vele, akkor megtörténhet velünk is. Nem az a baj, hogy jönnek különféle kísértések, próbák, nehézségek ránk, az a baj, ha nem tudjuk az erőforrást, Nagyon tetszett ez a találó példa, látszik, hogy kőműves prédikált, ugye? Mindig beleviszi a saját szakmáját, az igényt, függő, ón, meg ilyenek. Tehát nekem mindig tetszettek ezek a dolgok, és ez nagyon-nagyon megragadott engem. A hangvilla is eszembe jutott, hogy az alaphangot ugye megadjuk a külső hangforrásból, vagy ugye a függő ónnál a függőleges felmérjük. Hát ma már lézerrel mérik ezt, ezt te is tudod, de azért ez a klasszikus példa, és ez talán jobban a lézerrel nem tudnánk itt most mit kezdeni. Szóval van egy ilyen külső forrás is, és ahhoz tudjuk szabni magunkat, ahhoz tudunk menni, és Jézus ezt csinálta. Ment oda. És aztán majd még megismétlődik kétszer ez, hogy elalszanak, és Jézus felébreszti őket, és aztán megint elalszanak, Jézus megint felébreszti őket, de akkor már nem kéri tőlük, hogy harcoljanak. Látja, hogy ez esélytelen. És Jézus tudja, hogy most ez az a harc, amit neki egyedül kell megvívnia. És van olyan harc, amit neked egyedül kell megvívnod. Nincs melletted más. Hívod a testvéreket. Én jártam itt sokszor, hogy el akartam mondani valami terhemet. Arra vágytam, mint minden egészséges ember, hogy megértsenek. Nagyon fontos, nagyon jó, amikor megértenek. És szerettem így a feleségemnek elmondani a dolgaimat, a fájdalmaimat, a rettegéseimet, a félelmeimet, mert tudom, hogy ismer. Nem azért, mert hasonlóképpen működik, mint én. Vannak olyan testvérek, olyan emberi lelkek, akik hozzánk hasonló habitusúak, hozzánk hasonló lelki alkatok, azokat kiismerjük. Ja, hát ilyenkor én is azt szoktam csinálni, persze, hogy te is. Hát a feleségemmel mi teljesen más lelki alkatok vagyunk, de megismert. És vágytam, hogy megértsen. És láttam, hogy nem számíthatok megértésre. És a barátaimnak is elmondtam, és ott sem számíthattam megértésre. Egyszerűen aranyosak voltak meg, jó van, melletted állunk, imádkozunk, de láttam, hogy gőzük sincs arról, hogy mind megyek keresztül. És én azt szerettem volna, ha együtt éreznek velem, és együtt tudjuk ezt hordozni. De egyedül maradtam benne. Van olyan, amit nem tudsz megosztani mással. Van olyan teher, amit csak te tudsz hordozni. Kiki a maga terhét hordozza, mondja Pál apostol a Galata levélben. Rögtön utána olvasjuk, hogy egymásnak terhét hordozzátok, lehet, hogy pont fordítva mondom, de ott van egymás mellett, pár igeverssel, és akkor gondolkoztam, hogy egymás terhét hordozzuk, vagy a magunkét, és rájöttem, hogy a görög nyelvben két külön szó van erre. Szóval van egy személyes pakk, amit te kell, hogy vigyél. És senki nem képes rá, hogy azt vigye. És van egy olyan közös teher, amit már meg tudunk osztani, és azt meg kell. Ha próbálkozol a személyes terhedet átadni, egyszerűen nem passzol rá, nem az ő mérete, nem fogja tudni vinni, meg sem érti ezeket a dolgokat. És lesz olyan is, amikor közös teher van, egy családnak a terhe, egy gyülekezetnek a terhe, egy közösségnek a terhe, egy csendes nap, vagy egy evangelizáció, és akarod hívni a testvéreket, gyertek, menjünk, imádkozzunk, készüljünk, tegyük oda magunkat. Egyszer elmentem egy ilyen evangelizációra, gyülekezett össze a csapat, hát ilyenkor az ember ugye fel van vértezve, mint a harci ló, vártuk, hogy jó, sokat utaztam is, és akkor jönnek a testvérek, és az egyik testvér gyanút fog, így lát engem, odafordul a helyi lelkipásztorhoz, hogy most mi lesz? És mondja a helyi lelkipász, hogy evangelizáció. Ja, tényleg? És akkor láttam, hogy hát én erre a testvére legalább nem számíthatok, de lehet, hogy többiek se tudnak semmit, hogy most lesz egy evangelizáció. Hát arra a gyülekezet mégis máshogy kéne, hogy készüljön. Egyedül maradsz a közösségi teherben is. Jogosan várnád el, hogy a hívő házastársod, hívő gyereked, hívő testvéreid melléd álljanak, és vagy vétkes mulasztásból, vagy azért, mert egyszerűen ők nem értik, nem érthetik meg, ez a te dolgod marad. És Jézus csinálta. Nem csak itt csinálta, hanem emlékezzetek rá, mikor az ő megkísértése jött el, az első komoly, amikor 40 napig a pusztában volt, és jött az ördög, Jézus felkészült volt. Virrasszatok és imádkozzatok. És Jézus nem teszi bele azt a 40 nap bőtöt, és nem imádkozik 40 nap és 40 éjjel a pusztában, akkor ugyanúgy elbukott volna a kísértésben. De ő tudta, hogy szembe kell nézni a nehézséggel. És előre készült rá. Mi nem biztos, hogy pontosan tudjuk, hogy ma este, vagy holnap, vagy a jövő hét kedden milyen nehézség fog ránk várni. De hogy felkészülhetünk rá, az biztos. És annak a készülésnek a módja, az az imádság. Nem az a kérdés, hogy mennyire vagy elszánt, hanem az, hogy mennyire vagy, mennyire imádkozol. A lelkünk tiszta vágyakozása, hogy valamit elérjünk, valamit tegyünk, vagy valamitől távol tartsuk magunkat, és az imádság szoros összefüggésben állnak egymással. Bennünk is lehetnek tiszta és nemes gondolatok, de az, hogy véghez tudjuk vinni őket, imádkozni kell. Nem tudom, ti mennyire hisztek az ember teljes romlottságában, ezt azért általában valljuk, hogy az ember mindenestül fogva rossz. És még különféle teológiai irányzatok is legalább ebben az egy pontban megegyeznek. Mégis találtam egy olyan ige szakaszt, ahol azt tűnik ki, hogy mintha az emberben lenne valami pici jó. El is fogom nektek olvasni. Ez nem azt jelenti, hogy az ember jó, hanem azt jelenti, hogy az emberben van valami picike jó. És ezt egyébként én lelövöm a poént, spoilerezek nektek, hogy én ezt a lelkiismeretet tartom ennek. A lelkiismeret az a fekete doboz, ami a bűneset után is megmaradt. Tudjátok, a repülő lezuhan, és a fekete doboz az olyan anyagból van, hogy sértetlen marad. És a fekete dobozból ki lehet olvasni az adatokat, amik a baleset, a katasztrófa előtt történtek. És az megmarad. Elvesznek az utasok, meg a pilóta, meg a repülő, de a fekete doboz megmarad. És a lelkiismeret az, ami megmaradt, még a teremtésünknél fogva, az édenkertből ránk maradt a fekete doboz. Ezért van az, hogy amikor Boros Lajos barátom elmondja, hogy hogyan járt fegyveres rabolni, akkor elmondja, hogy mindig valamilyen szer hatása alatt voltunk. Én is, meg a többiek is. Tehát ezt nem lehet úgy nyugodtan csinálni, hogy ezek jónak születtek, de én betörőnek születtem. Senki nem születik betörőnek. Mindenki érzi, hogy itt valami gyanús, itt valami nem stimmel. Ez nem jó dolog, amit csinálok. És akkor ezt a nem jót, a lelkiismeretnek a szavát, hát itallal, kábítószerrel lehet tompítani. Melyik az ige vers, amire gondolok, vagy az ige hely, picit hosszabb. Róma 7, 14-25. Tudjuk ugyanis, hogy a törvény lelki, én pedig testi vagyok, a bűn rabszolgája. Hiszen amit teszek, azt nem is értem. Mert nem azt cselekszem, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Akarom azt tenni, ami a törvény szerint helyes, de nem tudom. Tehát jó bennem az elgondolás, csak rossz a véghezvitel, mert gyenge vagyok. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor elismerem a törvényről, hogy jó, akkor pedig már nem is én teszem azt, hanem a bennem lakó bűn. Mert tudom, hogy én bennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hiszen az akarat megvolna bennem a jóra, de nem tudom véghez vinni azt. Hiszen nem azt teszem, amit akarok, a jót, szóval kedves bűnös ember, akarod te a jót, és amikor azt a lányt eljegyzed, megszereted, akkor azt mondod, hogy örökre hűséges leszek hozzád. Aztán eltelik az a általában 3 év, de lehet, hogy több kell neki, lehet, hogy kevesebb, és akkor az a munkatársnő az szebben mosolyog, meg nem olyan házsártos, mint te vagy, és már el is felejtem, hogy hát én akartam valamikor azt a jót, nem azt cselekszem, hanem a rosszat. Ha pedig azt teszem, amit nem akarok, akkor már nem én teszem, hanem a bennem lakó bűn. Azt a törvényt találom tehát magamban, hogy miközben a jót akarom tenni, és ez jó, hogy a jót akarom tenni, csak a rosszra van lehetőségem, mert gyönyörködöm Isten törvényében a belső ember szerint. Tehát mindenki a békéről beszél, képzeljétek el. Orbán Viktor, Putyin a békéről beszél. Ő támadott, de a békéről. Zelenszky a békéről beszél. Legyen béke. Elmész Washingtonban, mindenki a békéről beszél. Mindenki jót akar. Csak valahogy még nem sikerült elérni. A tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyul ejt a bűn tagjaimban levő törvényével. Én nyomorult ember. Kicsoda szabadít meg ebből a halálra ítélt testből? Hála legyen Istennek, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének. Na hát ilyenek vagyunk mi, hogy próbálkozunk a jóval, fogadkozunk, én aztán soha nem fogom Jézus megtagadni, nálunk Szeghalmon az a matek, hogy hárman megtérnek, ketten eltérnek. De mind a hárman fogadalmat tettek a bemerítésüknél, hogy soha nem fogom elhagyni se a gyülekezetet, se az Úr Jézus Krisztust. És lábbal tiporják az ő fogadalmukat. Akkor hiszem, hogy komolyan gondolták. És az nem is kicsi dolog, sőt szerintem Isten megjegyzi ezt. Még a gyülekezet vezető is megjegyzi, nemhogy az Úr, de nem tudták betartani ezt a dolgot. Esendőek, gyengék, erőtelenek vagyunk. A másik, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy van olyan, amikor az Úr Jézus Krisztust sikerül követned egy bizonyos távolságban, amikor nincs tétje. Ezt elneveztem itt, ezt a pontot, Krisztus tét nélküli követésének. Amikor nem forog kockán semmi. Az 54. versben azt olvassuk, Péter távolról követte őt, Jézust, egészen a főpap palotájának udvaráig, és ott ült a szolgákkal, és melegedett a tűznél. Azért ez nem volt semmi, hogy bemerészkedett Péter a főpapnak az udvarába, hogy egészen leült a tűzhoz is, hogy látható legyen az arca, tehát úgymond felfedte magát, hát biztos kényszer alatt volt, mert hideg volt, és meg akart melegedni, de azért bátor tett. A többiekről nem olvassuk ezt, hogy követték volna. Tehát Péter azért az élen járt mégiscsak, de azt olvassuk, hogy távolról követte őt. Előtte elfut. 50. vers. Ekkor mindnyájan elhagyták őt, és elfutottak. Péter is elfutott. Mikor biztonságos távolságra futott, és követte ott a bokroknak az árnyékából, meg a takarásából, akkor azért távolról követte Jézust, egy jó kis puffer zónát fenntartott, és akkor úgy követte az Úr Jézust. Azután, amikor megint van tétje az egésznek, amikor látja, hogy itt veszélyben forgok, akkor meg megtagadja. Előtte elhagyja, utána megtagadja, van egy kicsi idő, amikor nincs tétje a Krisztus követésnek, akkor követte. Jaj, hát ez is nagyon-nagyon jellemző. Jézus beszél erről, ugye, amikor azt mondja, hogy vannak olyan magok, amelyek a kövek közé estek, és akkor felnövekednek ezek a magok, de nincs elég mélyen a gyökerük, és akkor a magyarázatban azt mondja, hogy amikor üldözés támad az evangéliumért, akkor elhagyják a hívő életet. És beszél Jézus arról a magról, amely az útfélre esett, és amit felkapnak a madarak, és beszél arról, amit megfojtanak a tövisek, és ezekkel találkozunk. Amikor valakinek hirdetjük az igét, de nem fogadja el elutasító, ezzel találkozunk. Mikor valaki belekeveredik az életnek a gondjaiba, és a másik oldalról az életnek az örömeibe, ez a kettő szokta a hitet ledarálni, a sok aggodalmaskodás, meg a sok élvezet, ezzel is találkozunk. De kik azok, akik a kövek közé estek? Azok még itt ülnek közöttünk. Ezeket nem tudjuk, mert most nincsen üldözés. És amikor Péter olyan nehéz helyzetbe került, hogy itt lehet az életével kell fizetni, akkor rögtön fut, és akkor rögtön tagad. Amíg volt egy biztonságos távolság Jézustól, akkor boldogan és bátran követte. Egy picit azért elgondolkodhatunk ezen, hogy mekkora távolságról követed Jézust. Mekkora távolságról követed Jézust. Aztán a harmadik, amit megfigyelhetünk, ez egy nagyon érdekes leírás, hány pontból is áll. Itt van egy folyamat, amit felolvastam nektek az alapigében. 8 pontot sorolok én fel, végigmegyünk ezen a 8 ponton, amikor szorul a hurok. Szorul a hurok. Először azt olvassuk, hogy felismeri az egyik szolgáló leány, és van egy ilyen személyes szembesítés. Én meg te, mi ketten, nekünk van egy kis afférunk egymással, nekem valamit mondanom kell neked. 66-os, 67-es versekben ezt olvastam, mikor Péter lent volt az udvaron, arra ment a főpap egyik szolgáló leánya, meglátta a tűznél melegedő Pétert, ránézett és így szólt, te is a názareti Jézussal voltál. Ez az első dolog, egy személyes szembesítés. Ekkor jön az első tagadás. Ő tagadta és azt mondta, nem tudom, nem is értem, mit beszél. mit beszélsz? És kiment az előcsarnokba, egy pozíciót változtatott, azt mondja, hogy itt egy kicsit kényelmetlen Krisztus követni, követem majd az előcsarnokból Krisztust. De itt nem jó. Ugye személyes szembesítés, tagadás. A harmadik nagyon érdekes, a kakas megszólal, és 68. versben ezt olvassuk, a második felében, ott nem tudom, hogy Péter elgondolkodott-e, amikor először szólalt meg a kakas. Nekem nagyon izgalmas ez, én annyit gondolkodtam ezen, hogy miért mondja Jézus, hogy kétszer fog a kakas szólni. Tehát, hogy mintha Jézus adott volna egy esélyt Péternek, hogy itt egyszer megtagadtál, de itt még a lejtőn nem zúgdulsz le olyan gyorsan, itt még talán meg tudnál állni. És másodjára már azt tudnád mondani, hogy igazatok van, tényleg ismerem, és akkor kész vagyok vele meghalni, ezt fogadtam, és ezt most meg is csinálom. Tehát a kakas szó volt egy ilyen jelzés, hogy Péternek megfordult-e a fejében, hogy ez őt valamire indítsa, és volt egy lelki harc, és elutasította a lelkiismeret hangját, vagy pedig nem is vett észre semmit, és szólt a kakas, de nem rakta össze a képet, ezt nem tudjuk. De azt tudjuk, hogy amikor másodjára szólalt meg a kakas, akkor már elgondolkodott, és akkor már tudta, hogy húha, ez a második volt. Tehát érvénybe lépett az első is. És néha van úgy, hogy Isten jelez, finoman szól, és akkor egyszer csak majd később azt mondod, ó, Uram, hát tényleg, hát te szóltál. Biztos ismeretek a kis történetet, hogy árvíz van, a pap felmegy a templom toronyba, jön a csónak, tisztelendő atyám, jöjjön, meg fog fulladni, hát elvisszük, nem, én Istenre bízom magam, na, harmadjára elutasítja a csónakot, megfullad, odaáll Isten elé a mennyországba, és mondja, Uram, hát miért nem jöttél, miért nem szabadítottál meg? És mondja, Isten, három csónakot küldtem, de nem szálltál be egyikbe se. Tehát, hogy később kiderülnek a dolgok, hogy ott volt a lehetőség, ott volt a lelkiismeret hangja, ott volt a kegyelem is, meg a lehetőség, hogy betartsam a szavamat. Egyszer nem tartottam meg, de másodjára betarthattam volna, de hát a kakas csak kukorékolt, és gyakorlatilag nem történt semmi. A negyedik pont az, hogy következik egy közösség előtti szembesítés. 69-es vers. Most már nem az van, hogy a szolgáló lány Péternek mondja, mert látta, hogy ez olyan, mint a szappan, kicsúszik a kezéből. Na, vegyük csak körül többen. És az embereknek mondja. A szolgáló lány ismét meglátta őt, és újra mondta az ott állóknak, ez közülük való. Lássátok, csak nem Péterhez szól, hanem a többiekhez szól, a közösséghez szól. Buktassuk le együtt, mert én nem bírok vele. Hát egy férfi talpra esett, elmegy, de most itt rábukkantam megint, gyertek, segítsetek megfogni. A közösség előtti szembesítés. És akkor, hát ugye Péter nincs megszólítva, de azért megszólal, és akkor megint tagad, 70-es vers csak ilyen kurtán fogalmaz, de ő ismét tagadott. Hallja, hogy mit mondanak felőle, és azt mondja, ne higgyétek az asszonynak el, amit mond, vagy ennek a lánynak, nem, én nem ismerem ezt az embert. A hatodik pont az a közösségi szembesítés. Már nem a közösség előtt van Péter lejáratva, megszorítva, megfogva, hanem a közösség szorítja meg őt. Egy kis idő múlva viszont az ott állók mondták Péternek, bizony közülük vagy, hiszen Galileából vagy te is. És akkor jön a hetedik pont, a harmadik tagadás, és akkor ez a legerősebb tagadás. Szorul a hurok, átmegyünk már egy ponton, két ponton, három ponton, hat ponton, és akkor a hetedik ponton pedig esküdözni és átkozódni kezdett. Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. És akkor végül a nyolcadik pont az összeomlásnak a pontja. Akkor nyomban megszólalt a kakas, mondja a 72-es vers, másodszor is. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki. Egy kicsit baj, hogy ekkor jutott eszébe, amit Jézus mondott neki. Hamarabb kellett volna eszébe jusson, amit Jézus mondott neki, de úgy valahogy mondja Jézus, mondja, de nem úgy történnek a dolgok. Én tudjátok, megfigyeltem azt, hogy van, amikor a testvéreket előre figyelmeztetjük. Hétköznapi dolgokban, lelki dolgokban. Mondtuk egyszer egy testvérnek, ne vedd meg ezt a házat. nem lesz jó neked ezt a házat megveszed. Mondja a testvér, de jó lesz ezért, meg ezért, meg ezért. Lelkes volt, nem lehetett leállítani. Ment, mint az úthenger. Jó, hát nem akartuk bántani. Megvette a házat, eltelt 4-5 év, azt mondja, nem kellett volna ezt a házat megvenni. Mondtuk neki, hogy tudod, ilyenkor te belelkesedsz, hogy igazam volt. Nekem, ha igazam van, mindig belelkesedek. Nem kéne, de ez a gyengém. És akkor mondtuk, hogy testvér, emlékszel, hogy egy másik testvére mondtuk neked? És akkor így néz rám, és egyszerűen figyelmen kívül hagyott. Tehát nem ismerte el, hogy igazam volt. Ez azért, egyébként nem azért lenne jó, hogy nekem jó legyen, hogy elismeri, hanem hogy legközelebb ne menjen ebbe a hibába. Mert aki nem veszi komolyan, hogy hát igen, szóltatok, és ezt elszúrtam. Legközelebb jobban megfogom a testvéri tanácsot fogadni, aki így van vele, az egyre inkább kezd fejlődni a jellemében, és megszokja azt, hogy a testvérekre bízhat Isten jó megoldásokat és jó tanácsokat. És olyan rossz, hogy nem jut eszünkbe, meg lehet, hogy a agyamba ott van, de a szívemben nincs ott, hogy hát Jézus már szólt hozzám egyébként. És akkor eszébe jutott neki, másodjára szólt a kakas, és milyen érdekes, ugye, hogy nem arról van szó, hogy Jézus pedig másodjára is elmondta neki. Vagy nem arról van szó, hogy jött a többi tanítvány, és azt mondták neki, hogy. Hanem akkor már egy nagyon pici dolog elég volt. Amikor gyűlik benned, feszültség van, jönnek a terhek, te ellenlépéseket teszel, de nem Isten szerint. Már az egész nagy cucc egy tonnás. És akkor csak egy kicsike kis tű ki tudja pukkasztani ezt a hatalmasra fújt egy lufis léggömböt. Megszólal a kakas. És akkor Péternek eszébe jut, hát ezt az egészet ő megmondta nekem. És egyszerűen ebben a helyzetben semmilyen más megoldás nem maradt, mint hogy sírásra fakadt. Hát amikor a gyerek is így van vele, próbálkozik ki ezzel-azzal, de amikor már látja, hogy nem jut célhoz, akkor elkezd sírni. Vagy hisztizik, vagy csak úgy sír, és mi felnőttek is így vagyunk vele. Hogy eljutunk egy olyan határig, amikor nagyon bánunk valamit, amikor nagyon nehéz valami, amikor nem tudjuk helyrehozni, amikor látjuk, hogy elszúrtuk a dolgokat, amikor látjuk, hogy na ebből most jó nagy baj lett, másoknak is, meg nekem is nagy baj lett, és akkor egyszerűen csak sírt. De egyébként nem is olyan rossz dolog ez a sírás. Én sírós vagyok. Nem csak a szószéken szoktam sírni, hanem így imádság közben, vagy amikor rám szagad egy-két probléma. És akkor egyszer megfigyeltem, hogy nem tudom pontosan mennyi időt eltem, mondom már, vagy másfél-két éve én nem sírtam. És úgy gyanús lettem magamnak, hogy ez így rendben van. És akkor egyszer jött egy olyan lelki próba, amikor sírtam, és azt mondtam, akkor rendben van. Tudok megint sírni. Ez jó dolog a sírás, ne szégyeljed te. Nem mondom, hogy mindenki előtt kell sírni, de nem baj az, hogyha sírsz. Mert vagyunk, mi Péterek vagyunk, tehát ez nem azért van ide, ez nem történelemkönyv, hogy így járt Péter, hanem ez a te könyved, így jártál te. Így járok én. De a történetnek van egy másik szereplője, Jézus. Hát én ebből egy kis tanítást adok nektek még, itt a vége felé közeledve, hogy négyféleképpen lehet vétkezni. Persze sokféleképpen lehet vétkezni, de én most egy bizonyos szempont szerint osztályoztam, rangsoroltam a vétkeket. Az egyik az, amikor nem tudod, hogy vétkezel. Van olyan, hogy nem tudod, hogy vétkezel. Ezt olvassuk a Cselekedetek könyvében, 23-as fejezet, második versétől. Annás főpap akkor megparancsolta a mellette állóknak, hogy üssék szájon. Pál ekkor így szólt hozzá, megvert téged az Isten, te meszelt fal. Azért vagánycsávó volt, nem? Oda kólintanak egyet, megver az Isten téged, te meszelt. Hát nem volt egy elveszett legényke. Itt ülsz, hogy ítélkezz felettem a törvény szerint, mégis a törvény ellenére azt parancsolod, hogy megüssenek? Erre az ott állók azt mondták, Isten főpapját gyalázod? Pál így válaszolt, nem tudtam testvéreim, hoppá, akik megverik, meg nem is hívők, testvéreim, hogy főpap. Mert megvan írva, néped fejedelmét ne átkozd. Nem tudtam. De akkor így már egész más. És szerintem, most így a politikai vezetőinkre gondolok, egy-két nevet felsoroltam. Én nem mondom, hogy követni kell, meg rájuk kell szavazni. Én csak azt mondom, tisztelni kell őket. És legyen ez az édesapánk, aki lehet, hogy alkoholista volt, vagy nem törődött a családdal. tisztelni kell őket. Ez Istennek az akarata, és ennek van értelme, és ez nagyon sok területen eljön, más aláfelé rendeltségi viszonyokban is, az elöljárókat, legalábbis a csúcson levőket tisztelni kell, és Isten igéje azt, nem azt írja, hogy a Facebookon posztolják különféle kritikákat a miniszterekről, meg a kormányról, hanem azt mondja, hogy imádkozzatok érte. Én néha kedvem szottyanna egy-egy ilyen testvérnek írni, hogy mennyit imádkoztál érte. Hogyha egy fél órát imádkoztál, akkor ilyen posztot megengedhetsz magadnak. Nem osztom meg, de megengedhetsz magadnak. Aztán van olyan is, hogy tudod, hogy vétkezel, de egyetértesz vele. Egyetértesz a vétkeddel. A Róma 1.32 azt mondja, az istentelen emberekről, ezek ismerik ugyan Isten igazságos rendjét, amely szerint halálra méltók, akik ilyeneket tesznek, mégis nem csak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek. Tehát tudom, hogy ez nem Isten akarata szerint való, de én ezt így csinálom. És ha mások is így csinálják, jól teszik. Szabadok vagyunk, Isten úgyis messze van, vagy lehet, hogy csak legenda, vagy egyébként nem látta még senki. Szóval vannak ilyen dolgok, hogy vétkezel, tudod, hogy ez rossz dolog, de azt mondod, én ezt fogom csinálni, én ezt választottam. Én ebben akarok megmaradni ebben a bűnben. Azt hiszem, hogy ez a legrosszabb. Aztán tudod, hogy vétkezel, ez a harmadik, nem értesz egyet a bűnöddel, de nem találod meg a megbánásnak a helyét. Zsidó 12.16.17 Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, atya megtagadta tőle, mivel a megtérés útját, Károli szerint a megbánás útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Tehát ő tudta, Ézsau, hogy hát én egy nagy butaságot csináltam. Én elrontottam a dolgot. Én megtagadtam, eladtam az elsőszülöttségi jogomat. De, és bánta, de nem a megfelelő helyen bánta. A megtérés útját és a megbánás helyét nem találta meg. Ugyanezt történt Júdással is. Amikor Máté 27.3.5, mikor pedig Júdás, aki elárulta őt, látta, hogy elítélték, megbánta a tettét. Hát csak ha ennyi lenne leírva a Bibliába, hogy megnyugodnánk, hogy még Júdásnak is volt kegyelem. Egyébként volt neki, de mit csinált ezzel a megbánással? Visszavitte a 30 ezüstöt a főpapoknak és a véneknek, és azt mondta, vétkeztem, mert ártatlan vért árultam el. Ismerős ez a vétkeztem, Dávid király is ezt mondja, csak Júdás egy nagyon rossz helyen mondja. Elmondja a főpapoknak. Megértésre számított volna a főpapoktól. Hát én ezt rosszul csináltam, vétkeztem. Jaj, kedves fiam, hát járunk mi is így néha, gyere, imádkozunk, menjünk el a templomba és imádkozunk. Talán ezt gondolta volna Júdás, én nem tudom, de azok azt mondták, mi közünk hozzá? Hát ez a te dolgod. És megint egyedül marad, mint hogy mi az imádságban, meg a szolgálatban sokszor, csak ő a bűnben maradt egyedül, és nem az imádságban, meg a szolgálatban. Nem Istennel maradt egyedül, hanem Isten nélkül maradt egyedül, se Isten, se ember nem állt mellette. Senki nem fogta a pártját. Amíg tudtak belőle hasznot húzni, addig barátjai voltak ezek az emberek, amikor teljesítette a küldetését ilyen, a sötét erő szerint, akkor azt mondták, hogy hát nekünk ehhez semmi közünk, ez a te dolgod, intézd el magad. Ekkor ő behajította az ezüstöket a templomba, és eltávozott, majd elment, és felakasztotta magát. Szóval ez amikor tudod, hogy vétkeztél, és akkor őrlődsz, és gyötrődsz, és akkor nem úrvacsorázol, erről beszéltem már nektek. És akkor nem úrvacsorázol, mert úgy gondolod, hogy szabadítsátok ki azt a gyermeket, mert... Megjött a szabadulás, köszönjük szépen. A mikrofon zsinór itt kóborog. Szóval tudod, hogy vétkezel, és akkor emészted és gyötröd magad, és pont ott van a megbánás helye előtted, És te pedig csak azt hajkurászod, hogy de én vétkeztem, és méltatlan vagyok a kegyelemre. Hát most ki az, aki méltó a kegyelemre? Hát mert akkor az ne vegyen úrvacsorát, jó? Mert a kegyelemben ez a lényeg, hogy arra nem lehet méltónak lenni. És valahogy Júdás ebben őrlődött, hogy nem ment vissza Jézushoz, és nem mondta azt, hogy bocsánat, vagy oda megyek Péter mellé, és sírok. Hanem elmegyek, és felakasztom magam. Hát nincs más választása az ilyen embernek sajnos. És ott van egy negyedik lehetőség, ez a mi utunk. Tudod, hogy vétkezel, nem értesz vele egyet, de megtalálod a megbánásnak a helyét. És akkor olyan szép az, amikor Jézus feltámad, és akkor felkeresi Pétert. Most én így vétkeznék Jézus ellen, és akkor így másnap találkoznánk, vagy harmadnap, vagy egy hónap múlva, mit tudom én pontosan, ki lehet számolni, mennyi idő, most nem tudom. Így találkozunk, hát én nem tudom, lehet, hogy én is beugrok a vízbe, csak nem Jézus felé úszok, hanem az ellenkező irányba, hogy húha, lebuktam. Most a szemébe kéne néznem, és el kéne mondanom, hogy mi történt, meg ő majd lehet, hogy csúnyán fog velem beszélni, mégiscsak erősebb, mint én, agyonüt, vagy a pokolra küld, vagy elítél, vagy megbélyegez, vagy mit tudom én. De Péter tudta, hogy ki ez a Jézus. És ez a bűnös, ez a tagadó Péter oda megy, úgyhogy beúrik a vízbe. Tehát, hogy az a sok hal, amit ugye akkor kifogtak, csodálatos halfogás 1.2, és amikor ez megtörténik, nehezen tudták kivinni a hajót, és Péter nem akart addig várni. Oda akarok menni ahhoz, aki ellen vétkeztem. Ez volt a szívébe. Oda akarok menni ahhoz, aki ellen vétkeztem. És akkor oda megy. És Jézus elkezd vele beszélni. Hát először is megeteti. Hát ezt a legtöbb nőtestvér nagyon jól tudja, hogy egy férfi bajban van, meg kell etetni. Bagdi Emőke elmondta, hogy élete legjobb házas tanácsadását a nagymama adta. Ott volt ő fehér menyasszonyi ruhába, jött a nagyi, megfogta a vállamat, félrehúzott. És akkor ott volt frakban a férjem, rámutat, azt mondja, etesd a bestiát. Azt mondja, ez mindig bejött. Akár, nem tudom, hány éve vagyunk házasok, 40 valamennyi, akár hányszor problémánk volt, leültettem, megetettem, ez nálunk is működik egyébként. A bestializmus is, de az etetés is, és van hatása. Jézus megeteti Pétert, meg a tanítványokat, egyetek, üljetek le, nyugi. Van étel, üljünk le, nem tudom, miről beszéltek addig, talán egy kicsit kínos lehetett a beszélgetés, Jézusnak semmiképp, a tanítványoknak mindenképp, hisz mindegyik elfutott, és akkor ez a párbeszéd János 21-ben, miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez, Simon Jóna fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezek? Van ilyen fordítás, hogy ezeknél, és akkor egyik elképzelés szerint a csónakra mutatott Jézus, meg a halakra, meg a halászhálóra, másik értelmezés szerint a többi tanítványnál jobban szeretsz. Hát az első verzió nekem is szimpatikusabb, de pontosan nem tudjuk. A lényeg, hogy mindegy minél, de jobban szeretsz engem, és ő így felelt, igen, uram, tudod, hogy szeretlek. Megtagadtalak, vétkeztem, de még mindig szeretlek. Nem azt jelenti, hogy nem szeretlek, hogy megtagadtam, hanem azt jelenti, hogy béna vagyok. Hogy gyenge vagyok, ezt jelenti. De nem azt, hogy nem szeretlek. Értitek? Tehát, hogy van ilyen magatartás, de neki mondja el. Szeretlek. És Jézus eljön, hogy megmondhassa neki. Jézus azt mondta, legeltesd az én bárányaimat. Tehát ez is egy szép üzenet, hogy akkor, ha engem szeretsz, akkor ne velem foglalkozzál, hanem velük. Hát ez a házasság is, nem? Szeresd, drágám, úgy szeretlek. Na akkor ringasd már a gyereket, mert nagyon-nagyon sír. Tehát, hogy akkor foglalkozza a gyerekeinkkel. És itt is ez van, hogy te majd missziózol, én meg megáldom a missziódat, és ebből lesznek kis báránykák. És ha engem szeretsz, akkor velük foglalkozzál. Ezért fontos gyülekezetbe járni. Meg ezért fontos énekszolgálattal, meg felmosással, meg igehirdetéssel, meg szervezéssel, meg adakozással, és minden mással szolgálni. Ha én szeretem Jézust, akkor kell foglalkoznom a bárányokkal. Egyébként nem tenném, de hát ő azt mondta, hogy ha engem szeretsz, akkor velük foglalkozzál. Másodszor is megkérdezte, Simon Jóna fia, szeretsz-e engem? Ő ismét így válaszolt. Igen, uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Jézus erre azt mondta, őrizd az én juhaimat. Harmadszor is szólt hozzá. Simon Jóna fia, szeretsz-e engem? Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte tőle, szeretsz-e engem? Jézus is elszomorodott, amikor Jézus harmadjára esküdözve és átkozódva tagadta meg. És most egy picit fordul a szomorúságnak a kereke, és most egy kicsit te szomorodjál meg. És látjátok, hogy nem azt jelenti a kegyelem, hogy jó, akkor tegyük olyanná, mintha meg se történt volna. Nem. Ezek megtörténtek. És ezzel szembesítelek téged, hogy vétkeztél. És Jézus nem azt mondja, hogy borítsunk rá fájtlat, úgyis szeretlek téged, és akkor na, jó van, dugjuk a homokba a fejünket, te is, meg én is egyszerre, azt akkor egyikünk se lát semmit. Nem erről szól, hanem szembesíti ezzel, szomorkodj egy kicsit. Ha az Úr szomorít, oka van rá. Tudom én, javamért szomorít. Szíve és szíve szívesen adná erejét, örömét, derűjét. Van egy ilyen ének. Ha az Úr szomorít, javamért szomorít. Jézus szembesít a bűnnel. De nem azért, hogy agyon nyomjon a bűnbánat által, vagy a gyötrődés által, hanem azért, hogy rendezd. Tehát nem fátyol van rá, terítve, nem homokba dugjuk a fejünket, hanem feldolgozzuk a bűnesetet. Átgondoljuk, mit is csináltam, hú de sötét óra volt, hú de gyenge voltam. De jó, hogy ezt most veled így meg lehet beszélni. Mert Jézus itt nem elváró, meg Jézus itt nem elnyomó, meg Jézus itt nem ítélkező, de azt mondja, beszéljük át a dolgokat. Tele van a hasad, én már feltámadtam, van egy kis örömöd is, most alkalmas állapotban vagy arra, hogy ezt józanul tud értékelni. És én is alkalmas állapotban vagyok arra, hogy ne bántsalak azért, mert vétkeztél, de valamit helyreállítsak benned. És ez a Péternek a rehabilitációja, én nem szeretem az idegen szavakat, úgyhogy inkább helyreállításnak nevezem, visszaállítalak a helyedre úgy, hogy erősebb leszel, mint voltál előtte. Én egyszer összetörtem az autómat 25 évvel ezelőtt, lefagyott az eső, bementem az árokba, ripityóra tört a kocsim, sértetlenül kiszálltam belőle, halleluja, de az autóm az nagyon összetört. Elvittem egy testvérhez, aki jól ért ehhez, meghegesztette. Azt mondta, figyelj, a gyárba pont hegesztést csinálnak, én végig telibe hegesztettem neked. Ez most erősebb, mint a gyári. Mondom, akkor jó. Akkor jó. Tehát erősebb kocsit kaptam, mint amennyi a összetörés előtt volt. És Péter is még erősebb lett ezáltal, és hogyha mi a kegyelem királyi székéhez megyünk, akkor mi is erősebbek leszünk, mint a bűnbeesésünk előtt. Ezt mondta neki, Uram, te mindent tudsz, tudod, hogy szeretlek téged. Jézus ezt mondta neki, legeltesd az én juhaimat. És akkor van itt egy fontos rész, folytatólagosan. Bizony-bizony mondom neked, amikor fiatalabb voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál. De amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá, kövess engem. Mit fogadott meg Péter korábban? Márk 14:31. Ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Kedves Péter, megadatik neked majd, hogy meghalsz ő vele együtt, hogy meghalsz érette. Csak most ez az első nekifutás, ez nem jött össze, itt elbuktál. De amikor kellőképpen megerősödsz, akkor te azzal dicsőíted az Istent, hogy szenvedni fogsz érte, hogy meg fogsz érte halni. És ez a Bibliában már nincs benne, de az egyház történelemből tudjuk, hogy megadatott neki, és ez beteljesedett, és valóban meghalt, és dicsőítette Istent a halálával a szolgálata közben. Amikor felismerjük a bűneinket, akkor keressük meg a kegyelemnek a helyét. Amikor rájövünk, hogy mit tettünk, és amikor rájövünk, hogy én nem értek egyet. Lehet, hogy tegnap még egyet értettem a bűnömmel, de ma már látom, hogy ez bűn. Hogy ez sérti Isten fenségét, és másokat is, és nekem sincs a javamra. Azt mondja a zsidókhoz írt levél, 4. fejezet, 16. verse. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Szeretném azt elmondani még, hogy A gyötrődés az mindig az ördögtől van, a megalázkodás az mindig az Istentől van. Mikor gyötrődsz a lelkedben, az nem Isten munkája. Akármilyen disznóságot csináltál. De akkor megalázod magad, és azt mondod, vétkeztem. Uram, szégyellem magam. Nemrég csináltam valamit, feleségemmel este leültünk megbeszélni, és annyit mondtam, annyira szégyellem magam. Azt mondta, az jó. Reggel felkeltünk, arra ébredtem, mondom neki, én még mindig szégyellem magam. Azt mondta, az jó. Tehát, hogy nem gyötrődtem, hanem szégyeltem magam. Egész más a kettő. Tehát megalázkodtam Isten előtt, a feleségem előtt is meg kellett alázkodni, éppen nem ellene vétkeztem, de őt is érte a dükitörésem, és akkor mondta, annyira szégyellem, hogy még mindig itt tartok. Hát, olyan béna vagyok. Ne haragudj. Szóval alázzuk meg magunkat. Azzal fejezzük be, azzal fejezem be csak egy mondattal, hogy így az utolsó gombot is felvarjam a kabátra. Gyengébbek vagyunk, mint gondolnánk, de ő erősebb, mint gondolnánk. Amen.